kutatás és vélemény Nagy Gábor összeállítása.
Elvenni a támogatást az iskola kerülők családjától, egy igen, kettő, nem, három, több pénzt.
Megkérdeztük, készülnek-e az ünnepre. A gyerekek csak mintegy fele mondta azt, hogy igen, de nagyon utálják, mert az általában takarítás.
Két más és más módszerű, játékos vagy komolyabb felmérés a szinte naponként minket érőből. Vége érhetetlenül sorolhatók a hasonlók, amiknek célszemélyei vagyunk. Attól kezdve mondjuk, hogy szabad-e reklámozni blogokban, hogy szeretik-e gyermekeink, ha anyukájuk vezet, kíváncsiaknak igen a válasz. Vagy hogy külhoni példát idézzek, 20 nemzet tagjai között kik a legszebbek és a legrondábbak. A hasonló 100, 500 vagy 1000-es már reprezentatív minta eredménye sokat mondhat fogyasztásról, véleményről és minden másról a hozzáértőnek. A felmérések fogadtatása ellentmondásos a megcélzottaknál.
Nem figyelek oda, illetve hát meghallgatom, de különösebben nem foglalkozom bele.
Közömbös vagyunk vele.
Én nem veszem őket komolyan, mert nem tartom teljesen hitelesnek. Például egy pártról megkérdeznek valakit. Hát nem vagyok benne biztos, hogy az a közvéleménykutató cég nem hajlik valamilyen párt felé, és nem hamisítja meg az adatokat, bár senkit nem szeretnék ezzel megbántani.
Azért figyel ezekre?
Meghallgatom őket, de nem veszem teljesen hitelesnek ezeket.
Szeretem, mert őszinték. Általában időszerű kérdésekkel foglalkoznak, akár egészségügy, akár kis pénz, nagy pénz, vagy anyagiak. Érdekes dolgok.
Döntését esetleg befolyásolhatja?
Egy nagyon pici mértékben, de mindig eldöntöm, hogy na ennek is igaza volt.
Ez egy irányított feladat, reklám vagy burkolt reklám jellegű, és lehet, hogy a kérdéseknek megvan az a cél, hogy arra hogy kellene válaszolni, tehát hogy nem is lehet másképp válaszolni, hogy jó vagy rossz.
Odafigyel rá egy picit?
Van, aki azt is komolyan vesz, hogy megszólítják, hiszen ritkán szólítják meg, és ő megpróbál erre komolyan válaszolni, aki kicsit mélyebben belenéz, ez meg lehet, hogy eltolja magától.
Hát én időnként úgy érzem, hogy manipulálják a számokat, én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezek valós adatok. Biztos egy része igen. Az emberek lehet, hogy komolyan veszik, de mégis amit kihoznak statisztikába, az nem biztos, hogy azt fedi, ami.
Csak óvatosan az adatokkal.
Gondolom, igen.
Én is ezen a szemponton vagyok.
Szerintem pillanatnyi állapot kérdése az, hogy most kinek mi ugrik be. Én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a legszerencsésebb felmérés.
Nekem sok esetben zavaró is ezeknek a direkt marketingeknek a nyomulása és erőszakossága. Mondjuk most már meg sem lepődik a legkülönbözőbb témákba, és pillanatra el kell gondolkozni, hogy most ezt komolyan vegyem-e, vagy nem.
Ön komolyan veszi?
Igen is, meg nem is. Komolyan abból a szempontból, hogy ott is ugye egy munkavállaló ül a telefonnak a másik végén, tehát ő a munkáját végzi. Másfelől viszont leginkább elutasítom az ilyesmit, mert igazi választ, igazi értelmet ebben nem látok. Matematika, statisztikai dolgokba elgondolkozik, akkor annak megint elég aggályos a háttere, tehát valószínűleg ezek nem komoly dolgok, még ha úgy is tűnik. A másik egy embert mondjuk váratlanul délután vagy délbe fölcsörgetni, és mondjuk rendes választ várni, ez egyszerűen komolytalan.
Más az, ha bekopogtaknak az ajtaján is úgy kérdezik?
Úgy is előfordul. Szóval valahogy benyomult az országunkba is ez a fene tudja világ tendencia, de nálunk én úgy érzem, ez inkább elutasításra talál.
Én rendkívül konzervatív vagyok a közvéleménykutatásokat illetően, időtrablónak, már hogy a saját időmet rablónak találom, ezért én illedelmesen, de azonnal elhárítom. Vállalkozó vagyok, nekem számít az idő, én nem szeretem pazarolni.
Nem is befolyásolja esetleges döntéseit ezek szerint?
Hát abban meg abszolút nem, kialakult véleményem van.
Nálam is ugyanez, látjuk, hogy egy család vagyunk, mert teljesen.
Jaj, hát én hadd nem mondjak már véleményt, ott van a főnök, de én nem mondom.
A főnök azt mondja, a feleség?
Az.
0-39-666 az SMS számunk, önök az MR1 Kossuth Rádióban a napközben hallgatják. Han Endre, a Medián ügyvezető igazgatója, Wolf Gábor, a Marketing Kommandó vezetője, és Babocsai Ádám, reklám szakember a stúdióban. A véleménykutatás és a közvéleménykutatás az két különböző dolog? Nem, ezen kezdtem el gondolkozni.
Ez inkább csak cégelnevezésben látok ilyen különbségeket. Hát természetesen, hogyha visszamegyünk olyan pszichológiai vizsgálatokig, ahol egy kisebb célcsoportnak az attitűdjeit, a gondolkodásmódját akarjuk föltérképezni, akkor lehet, hogy ezt véleménykutatásnak nevezzük, de ezek nincsen nagy jelentősége. Amikor közvéleményről beszélünk, akkor a népesség nagy csoportjait, lehetőleg az egész népességet reprezentálunk.
Hát igen, ezt ugye vetítjük, és akkor ilyenkor ennek a szokásos kérdésnek, hogy lehet-e 500 fős mintán, 1000 fős mintán, 2000 fős mintán olyat mérni, amiből aztán következtethetek mondjuk 10 millióra. Nyilván a szakmának nagyon szigorú szabályai vannak. Ezek mennyire puhultak fel mondjuk az elmúlt 5-6 évben, vagy 10 évben, vagy 20 évben. Változtak
nem
egyáltalán.
Nem pultak föl, azt nem mondanám, hogy fölpultak.
Igen, jobb szó.
Mondjuk
változás.
Az az igazság, hogy az alapokat már nagyon régen kitalálták, tehát vissza lehetne menni a legalább a 30-as évekig, de mondjuk nem érdemes. Magyarországon is elég szép története van, sokan nem is tudják, hogy már a pártállam idején egy elég szakszerű és komoly közvéleménykutató intézet működött éppen. Itt a Magyar
csak
Rádió...
Csak az eredmények voltak, aztán kétségesen...
Nem,
csak...
az eredmények is nagyon jók voltak. A különbség abban volt, a változás abban volt annak az évtizedeknek a során, hogy először sokkal inkább bizalmasan kezelték, és nem lehetett nem kapott visszajelzést a nagy közönség az ő véleményére.
A jó adatok kapott, a kevésbé adatok kevesebb.
Igen,
kapott.
Hát most ebbe talán ez érdekes lenne egyébként történetileg. Azt kell mondanom, hogy egyre kifinomultabb módszerek vannak. Ami újdonság az, hogy a hagyományos, amit úgy mondunk, hogy szemtől szembe, tehát személyesen, lehetőleg a megkérdezettek lakásán, tehát minél intimebb légkörben létrejövő beszélgetések helyett egyre több új technika jelenik meg. Hát a telefon az már régen megjelent, Magyarországon nem elég régen, mert sokáig nem volt.
Most már az internet lassan le is körözi ebben a...
Így van, és mindenféle új eszközök, tehát olyan mobil eszközökön például kérdőíveket is ki lehet küldeni, és válaszokat lehet rá kapni, ami korábban elképzelhetetlen.
A reklámszakember, hisz a véleménykutatásokban? No. Vagy amikor hall egy ilyen eredményt, bármilyen eredmény, legyen az politikai, reklámcélú, bármilyen, akkor milyen kérdéseket tenne föl azonnal a szakembernek, vagy aki ezt elvégezték, ezt a véleménykutatást?
Hát nyilván a marketingben, vagy a reklámban végzett kutatások, vagy azok a kutatások, amiket felhasználunk a reklámkészítésben, azok nagyon szigorúan és nagyon célzottan szűkebb csoportokat szoktak megszólítani. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor, amikor reklámot készítünk, akkor nem mindenkihez szól.
Tehát az a 2000, akit megkérdeztek, az nem mindegy, hogy 8 éves, vagy 18 éves, vagy 80, hanem az legyen bizony 25 éves,
nagyon
lány legyen.
Szól, már erről van szó.
Próbálom.
Tehát ez nagyon egyszerű, ezt az ember laikusként is látja, meg tudja ítélni szerintem az ember simán tévénézőként, hogy egy-egy reklámot néz, akkor az kit próbál megszólítani.
Nyilván egy női izzadásgátlót ne tőlem kérdezgessenek feltétlenül.
Igen, hát egy közvéleménykutatás, amiről Endre szólt előttem, amikor több ezer embert kérdezünk meg, akkor ott nyilván a széles reprezentativitás, amivel az egész lakosságot esetenként valamilyen módon lemodellezzük, az teljesen oda való, helyén való. A piackutatásban általában ennél szűkebbek ezek a célzások, és nyilván ettől egy kicsit pontosabbak a mi értelmezésünkben. Az egy másik kérdés, hogy egyébként maga a felhasznált információ bekerül-e a reklámba. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly kételjeim vannak, hogy szükség van-e rá, hogy azt súlykoljuk a reklámba, hogy 100 embernek jó volt, akkor 101-ként legyen neked is jó ez a termék.
De ma már szinte minden reklámnál talál az ember egy ilyen hivatkozást, akár az írott sajtóban, a lábjegyzetben, akár a vetített vagy a hallgatott reklámokban, és ott van, hivatkoznak a közvéleményre, egy bizonyos szegmensre, egy bizonyos
nagyon
rétegre.
Nagyon fontos különbséget tenni, tehát az adatnak nagyon fontos felhasználás szempontjából, de kitenni a reklámban, az egy nagyon kétes dolog, és nagyon visszaüthet, pont azért, mert egyébként az emberek nem számok bűveletében élnek, az emberek éreznek, gondolnak, vannak preferenciáik.
Jó, lehet azért a sikeres többséghez, vagy a ránctalan, vagy a szaktalan többséghez tartozni, de jó, én azt hiszem, hogy értem. Volga Gábor a marketing kommandó vezetője, kis vállalkozásoknak dolgoznak legfőképpen?
Igen, egészen piciknek, tehát a mikroktól kezdve középvállalkozásokig. Próbáljuk azokat tanítani, amik a nagyoknál működnek, de náluk nem, tehát elég sok mindenben máshogy kell dolgozniuk, máshogy kell reklámozniuk, és máshogy kell kutatniuk.
És még kell kicsi, azért már nagy már nem áll szóba kis céggel, vagy nem elég érzékeny, vagy ide lehetett beférni a piacra, szóval miért? És miért kommandó?
Egy kicsit mindegyik. Hát a kommandó az, hogy gyorsan.
Jaha, gyorsan hatékonyan.
A piciknek nyilván Nincs arra idejük, hogy csináljanak mondjuk egy fél éves kutatást, aminek aztán majd az eredményét átültetik egy termékfejlesztésben. Náluk arról van szó, hogy jövő héten többen jöjjenek be a bolt. Tehát mondok például, az egyik kedvenc ilyen kalóz sztorim tőlük az volt, amikor egy pici bolt, az egyik ügyfelem nem tudta, hogy mit csináljon, amikor rányított egy hiper. És aztán oda mentek a Hipernek a parkolójába, és akkor jöttek ki az emberek szatyorra, akkor megkérdezték, hogy megkérdezhetjük, hogy milyen volt a vásárlási élmény. Mint hogyha ugye piackutatók lennének, és elmondtak egy csomó mindent, hogy hát nem értenek hozzá, nem... és utána arra fonták, akaré fonták a stratégiájukat, és nagyon szép sikereket értek el.
Tehát... Jó, ezért gondoltam azt, és ezt mondtam Hannenének meg a riportát, hogy nekem úgy tűnik, hogy egyre több közvélemény kutató ér el minket, itt magyar lakosokat, polgárokat. Szóval egyre többször gondoljuk azt, hogy mi most egy közvélemény kutatási akció részesei vagyunk.
Ez két dolgot jelent. Egyrészt azt jelenti, hogy ebbe sokan látnak jó üzletet. Jó. De azért nem könnyű megélni. Azt kell mondanom, hogy sokan próbálkoznak, kis cégek, új cégek, nem könnyű megélni, de az igazi probléma nem ez, mert a verseny az mindenkinek jót tesz, de az igazi probléma az, hogy olyan jól hangzik ez a fogalom, hogy közvéleménykutatás, ez valami igényes dolog.
Egy friss felmérés,
De vissza is élnek vele. Tehát a mi szakmánk egyik legnagyobb problémája az, hogy az emberek bizalmával sokan ezzel a trükkel élnek vissza. Például valamilyen üzleti, kereskedelmi, eladási tevékenységet.
Ez pont amit a postásnak öltözik, vagy az elektromos művek szakemberének öltözik. Ja, de úgy értem, hogy vagy rendőrnek öltözik, közvéleménykutatónak.
Ez egy másik szint, hogy esetleg ilyen módon próbál bejutni, de nem erre gondolok, hanem cégek oda telefonálnak, és közvéleménykutatás ürügyén, vagy örvén megpróbálnak eladni valamit, és azt kell mondanom, hogy a magyar közönség annak ellenére, hogy természetesen valamennyit nálunk is romlott ebben a helyzet, de még mindig a régi, fejlettebb demokráciákhoz képest viszonylag jó a lakosságnak a kutatásokhoz való viszony.
Ezt akkor fordítom megint, tehát barátságosak vagyunk, beengedünk még az intim szférába, és kicsi az elutasítás, de nyilván ez azért nőtt az elmúlt időszakban.
Nőtt az elmúlt évtizedekben, nőtt folyamatosan, és ebben sok minden szerepet játszik, és abban is különbség van, hogy mi a téma, hogyha közérdekű, mindennapi témákról beszélgetünk az emberekkel, a szívesebben fogadják, és van egy elég jelentős réteg, amelyik meghallja, hogy valami politikáról van szó, akkor már ideges lesz, és bezárkózik.
Az viszont kedvező változás, hogy most már nem kell személyesen találkozni, ahogy ugye Han Endre mondta, hanem rengeteg technikai úton-módon, csatornán keresztül szívhatnak tőlünk le információt, nem? És ezt mi szívesebben adjuk oda, nem? Mint hogyha személyesen kell megállni, és úgy kell az időnket pazarolni.
Hát egyik oldalról igen, másik oldalról meg nem. Tehát az egyik, amit ez magával hozott a technikai fejlődés, hogy igen, bizonyos helyekre könnyen, hatékonyan el tudunk jutni, esetleg egy kérdőívvel, egy kérdezéssel, hiszen nincsenek fizikai akadályok, nem kell ott lennie a kérdezőnek, például, ahol a kérdezett van. Viszont nyilván ez a nehézség és a dolognak, hogy abban a pillanatban, hogy nem tudom kontrollálni azt, hogy kivel beszélgetek, tulajdonképpen be lehet csapni a közvéleménykutatót, nem egészen bi. És ebből sok minden fakad. Az egyik az, hogy nagyon nehéz innentől kezdve a reprezentativitást biztosítani. Tehát, hogyha valami kiegyensúlyozottan szeretnénk ebből a típusú emberből, és abból a típusúból, és a harmadik típusúból is, akkor ez egy nehéz dolog, mert ugye az ilyen szétküldött kérdőívek technikailag ugyan könnyen szétküldhetőek, de nagyon nehéz azt kontrollálni, hogy kitől mennyi, milyen arányba jönnek vissza a válaszok. Ez egy nagyon nagy kihívás. Persze van erre is megoldás, és van erre is válasza a közvéleménykutatóknak, de a nehézsége ez, illetve hát azért nézzük meg, a technikai eszközök használata az eleve felveti ezt a kérdést, hogy kit lehet vele elérni. El lehet-e mondjuk egy mobiltelefonos kérdezéssel egy nagymamát érni? Vagy el lehet egy internetes...
Bizonyos rétegek ebből kimaradhatnak.
Igen, tehát vannak emberek, akik eleve nem követik ezeket a technikai fejlődéseket, nyilván az ezzel kapcsolatos kutatásokból is ki fognak maradni, ami nehézséget vethet föl.
Amikor a magyar vállalkozásokat kutatják, akkor általában arra megállapításra jutnak, hogy a piacot nem nagyon mérik föl, a versenytársakat nem mindig mérik föl egészen pontosan, nem terveznek előre, éppen múltkor néhány hónapja volt egy ilyen nagy kutatás, egy ilyen európai kutatás, ott a magyarok bizony rosszul végeztek. Most a kicsik mondjuk az önök tevékenységén keresztül erre jöttek rá, hogy ez így nem jó, és igenis meg kell kutatni ezt a pici kis mikrorégiót egy hétre, két hétre, három napra, helyen ott 5-6-ra akarok jutni. Tehát ennyire aprózódik, ha úgy tetszik most ez a szakma, ez a feladat? Annélkül, hogy most ezt degradáltam volna.
Nem, ez teljesen jó, hogy erről beszélünk, mert ez fontos dolog. Ugyanis a kisvállalkozások rendkívül elhanyagolják a piackutatást, hogy úgy mondjam, vakon vezetik a céljukat a legtöbben. Tehát az, hogy az irodából úgy eldönteni, hogy majd én tudom, hogy mire van szüksége a vevőmnek, az nem megy. Az sem megy, hogy mi nem akarunk hirdetni a, nem tudom, ebben, mert azt a feleségem nem olvassa. Tehát ez sem reprezentatív
kutatás. Pedig ez nálunk az, azt hiszem, hogy
ez a valóság. Igen. Mi csináltunk tovább egy kutatást, mi a 10 kedvenc marketing eszközük. A piackutatás benne sem volt. Tehát ez ugyanolyan, mint ahogy
nem, a... biztos, hogy eszükbe jut.
Nem, eszükbe sem jut.
Ebbe a halmazba tartozik.
Igen, tehát...
Inkább... Majd azt hiszik, hogy olyan nagyon költséges, hogy
költséges,
meg bonyolult. Pedig lehet.
Igen.
És... Jó, de eszükbe a szórólap, a tévészpot, a rádióreklám, az internet, sok minden eszébe jut a közönségkutatás. Még nem is feddem meg azt a változatot, akik rögtön nem ugrik
ezbe. Hanem nem is tekintik marketing eszköznek, ez igen. A baj. Pedig ugye azok az információk. Most például nemrég beszéltem egy céggel, aki a 9. kerületben árul ruhákat, ott szórólapozik, és amikor egy kicsit mondtam, hogy kérdezz meg a vevőket, hogy onnan jönnek, kiderült, hogy nem onnan, hanem a 19-ből jönnek be, útközben megállnak, és áttette oda szórólapjait, és beindult a boltforgalmi a vásár közepén. Tehát óriási jelentősége van annak, hogy jó,
az már közvéleménykutatásnak számít, hogy megállítok most 100 embert itt a Bródy Sándor utcán, és megkérdezem, hogy hová jön? Vagy honnan jön és hová megy? Az már közvéleménykutatás?
Tudomképpen annak számít, annak... de én azért egy kicsit megpróbálnám úgy a kis távolságtartással nézni ezt a dolgot, mert érdekes, a mi szakmánknak az egyik veszélye vagy buktatója az, hogy nagyon sokan hiszik azt, hogy értenek hozzá. Van ilyen más szakmáknál is, tehát gondolom az autószerelőket is idegesíti, hogy hány ember otthon próbálja megbarkácsolni néha pocsékul a saját autóját. Na most azt gondolják, hogy közvéleménykutatás kérdőívet mindenki tud csinálni, mindenki meg tud kérdezni.
Kérdezik is ám a hallgatók 0-39-660, hogy kiből lehet kérdező biztos például.
És most kényes dolog itt úgy nagy képüsködésnek tűnhet, de mégiscsak vállalom azt a szerénytelenséget, hogy ez egy komoly szakma, aminek nagyon komoly csínya, bínya van, amit meg kell tanulni. Hát nem beszélek a mintavételről, amelyik egy komoly statisztikai fölkészültséget igénylő szakma, de a kérdésszerkesztés is. Tehát amatőr módon én is csináltam már az iskolában, volt bennem bizonyos
hajlam erre.
Szerettünk ilyeneket játszani, hogy megkérdezzünk másokat, megkérdezzük az osztálytársainkat. Vállalatoknál azt gondolják, hogy a munkaügy is az megkérdezi a dolgozókat, és akkor majd őszinte választ kap. Szóval bonyolult ügy ez, tehát én azt gondolom, hogy ha az utcán valaki megállít, az nem feltétlenül komoly közvéleménykutatás, de adott célcsoportnak az elérésére ez is alkalmas lehet, és mi is dolgozunk ilyen módszerrel.
Valaki ezt kérdezi, másik kérdezi, az, hogy ki lehet akkor közvéleménykutató, mondjuk akkor részben erre válaszoltunk, hogy ki lehet adatfelvevőzni, mert másik
bárki,
kérdés.
Bárki lehet, jelentkezzen a cégünknél.
Bárki nem lehet, mondjuk most a telefonszámot. A harmadik kérdés,
mondom, hogy... De az az érdekes, hogy minél összetettebb az a társaság is, tehát nem csupa nyugdíjas,
meg nem csupa másika, egyetemista,
és nyilván. Nem csupa egyetemista, hanem mindenféle ember van a kérdezők között.
Mikor reprezentatív? Mert ezt is nagyon gyakran halljuk. Mikor lehet reprezentatívnak nevezni? Itt nálunk most Magyarországon egy kutatás, mert a reklámokban vagy a hivatkozásokban szinte majdnem mindegyik kutatás reprezentatív. Meg lehet ezt válaszolni? Hanem de...
Meg. Hát,
tegyünk rá egy kísérletet.
Egy rövid mondattal válaszolok, akkor azt mondom, hogy akkor reprezentatív a mintám, hogyha az adott célcsoport, esetleg a teljes magyar lakosság, minden egyes tagjának egyenlő esélye van arra, hogy bekerül a mintába. Hogy ezt milyen technikákkal érem el, az már egy kicsit hosszabb.
Erre szokták azt mondani az emberek, hogy engem még soha senki nem kérdezett meg semmiről, és akkor ezek szerint nem is valósak ezek a közvéleménykutatások. Fölértékelődik, vagy éppen ellenkezőleg? Mi lesz ezzel a szakmával? Mert nekem az volt az alapfeltevésem, és ezt nem cáfolták meg, hogy egyre több ilyen élmény ér engem. Én ezt egy komoly tudománynak tartom, de egyre többen jönnek úgy, vagy találnak meg engem azzal, hogy valamiféle közvéleményt vagy véleményt kutatnak, és ez egy picit gyanakodóvá tehet sokakat.
Ez a részben a mi dolgunk is, hogy azon dolgozzunk, hogy elváljon egymástól a rossz és a jó, tehát nyilván...
Nem is biztos, hogy rossz vagy jó, csak más célból születő, más módszerekkel dolgozó.
Nyilván igen. Az egy tendencia, hogy egyre többféle. Szerintem a nehézség az ott van, hogy egyébként tényleg jól kell csinálni ezt a szakmát. Ha egy aspektusáról még nem beszéltünk, csak egy mondat erejéig szeretném felvillantani, hogy szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy függetlenül a mintaválasztástól, a reprezentativitástól, hogy mit kérdezünk meg, és releváns-e, kompetens-e a válaszadó abban, amire válaszol. Pedig egyébként nagyon érdekes kérdés, bármiről megkérdezünk embereket, hihetetlenül vehemenciával és karakánsággal válaszolnak rá. Nekem a reklám oldaláról nézve a legnagyobb problémám az, hogy sok olyan kutatással találkozom, ahol nem hiszem el a választ. Nem azért, mert módszertanleg jó volt-e, vagy rossz volt a kérdés,
ennyien nem érthetnek
hanem
hozzám.
Mondok egy nagyon egyszerű példát, mondjuk egy termék csomagolásával kapcsolatban megkérdeztünk 200 háziasszonyt. Miért is egy háziasszonynak kell eldönteni, hogy hogy nézzen ki egy termék csomagolása, amikor szuper grafikusok és művészeti vezetők és kreatív igazgatók dolgoznak azon, hogy elkészüljön egy termék csomagolása, és utána, és tényleg nem sértő akarok lenni, de miért esetleg egy 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező vizuális kultúrával kevésbé
megáll. Mert ő veszi a polcról, nem? Ez a...
Na most érdekes volt, bocsánat, de hogy nem csak az, nem az a kutatás feltétlenül, hogy megkérdezzük, hogy melyik tetszik, és amikor utaltam arra, hogy új technikák vannak, itt most már ott tartunk, hogy például szemmozgást érzékelő vagy rögzítő berendezésekkel is figyelik, hogy az emberek figyelmét mi ragadja meg a polcon.
Koncentrál, hogy... meddig van ott a pillantás.
Szóban esetenként saját magukat is becsapják az emberek, ez nagyon fontos.
Nem biztos, hogy azt szerint viselkedik, amit mond.
Honosodnak meg olyan módszerek, amikről Endre beszél, amelyekhez kikerülik.
10 másodperc, csak a siker mondjuk az, hogyha egy ilyen kicsi, aki önöket megbízza, azutána óriási üzleti sikert ér el, mondjuk ott a 9-edikben vagy a 11-edikben, tehát 2 hét múlva rövid, gyors, kommandó, és utána azt mondja, hogy uram, 200%.
Elsősorban azért, mert általában nagyon alacsony szintű a marketing. Tehát már egy pici dolog is segít, egy kicsit átírják a reklámokat, egy kicsit kutatnak, az nagyon hamar nagy sikereket tud elérni.
A nagyoknál meg nyilván az, hogyha telibe találják mondjuk egy választás eredményét előre, ugye?
Köszönöm.
Semmit. Nem,
köszönöm,
csak mondom, ha. Feltételes
nem, ez én magamra veszem, mert szerencsére a mediának etére nincs mit szégyenkeznie. Úgy van, a választás az egyetlen olyan lehetőség, amikor a szakma minden résztvevője megméretteti.
Han Endrének, Wolf Gábornak és Babocsai Adamnak nagyon szépen köszönöm. Közvéleménykutatásokról beszélgettünk nap.